Drága hallgatók, bár ez egy budapesti rádió, mindig kikitekintünk Budapest határain túlra is. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban még márciusban mutatták be H. János novellája alapján a Kutyatartó lány című előadást. Erről fogunk beszélgetni a rendezővel, Sipos Imrével, és persze arról is, hogy hogyan íródott meg az alapnovellából a színpadi mű. Úgyhogy üdvözlöm a vonal másik végén Sipos Imrét, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház rendezőjét. Halló, halló!
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Most úgy fogunk erről az előadásról beszélni, hogy kevés spoilerrel, de mégis a történetet szeretném, hogyha jobban megértenénk. Elsősorban ez egy válásról szóló darab, vagy a kutyatartókról szóló darab?
Én azt gondolom, hogy ez az életről szóló darab, ami tulajdonképpen a Jánosok az írásaiban mindig benne van. Van egy apropó, éppen az, hogy kutyát sétáltatnak emberek, és találkoznak, beszélgetnek, és kapcsolatok bomlanak, és kapcsolatok épülnek egy-egy ilyen találkozás kapcsán. Igazából rengeteg olyan kérdéssel foglalkozik, és természetesen nem didaktikusan, ami szerintem a mindennapjainkat érinti. Ebben a darabban jelen van ugye a válás, jelen van a szinglilét, jelen van a anya-lánya viszony, idősödő anya, benne van a gyermektelen nőnek a története, benne van a kapcsolaton belüli erőszak lehetősége, benne van az abortusz, mint döntés. Tehát igazából olyan típusú kérdéseket jár körbe, amik a mindennapjainkban vannak jelen. És ha mi magunk adott esetben nem is tapasztaljuk meg mindet, vagy nem voltunk mindegyikkel szembeállítva, biztos, hogy a környezetünkben számtalan ilyen történetet látunk. A színház az egy apropó arra, hogy az ember kulturális táplálékhoz jusson, elmegy, és hogyha egy előadás jól sikerül, akkor a katarzis élménye megtörténik. Ami az a lényeg, hogy ugye a művészet hatására valami megváltozik az emberben. Hál' Istennek ez az előadás, ez egy nagyon egyrészt remek a mű, másrészt egy nagyon szép előadást sikerült csinálni belőle, ugye ősbemutató a mi felkérésünkre írta a János a színház számára. Most már túl vagyunk a 20. előadáson, és megállítják a kollégákat a városban az emberek, hogy napokig ez van bennük. Többször előfordul, hogy véget ér az előadás, és emberek maradnak a nézőtéren, és még egy picit ülnek, és így beszélgetnek. Tehát, hogy hatással van a dolog az emberekre, olyan típusú színházi hatással, ami tulajdonképpen katartikus hatás, tehát nem pusztán szórakoztat, és jól érzi magát az ember, hanem el is gondolkodtat. Miközben ugye a János a jellemző, hogy végtelenül vicces. Tehát, hogy olyan mondatokat hallunk a színpadról, olyan helyzetek vannak, amik tulajdonképpen nevetünk rajta. Uh-huh. Aztán, amikor a történet kicsit kifordul, akkor úgy átértékelődik visszafelé sok minden, de igazából becsapós. Egy jó játék, jó fajta játék, megmozgatja az embernek az agyát is, meg a lelkét is, aki nézi.
A tragikomédiáról nekem az jut eszembe, hogy szándékosan viccet csinál valami tragikusból, vagy drámából. Uh-huh. Itt nem tudom, hogy erről van szó.
Nem, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy mivel egy tragédia vége, hogyha valaki olvassa ugye a novellát, akkor tudja, hogy ez egy tragédia, tulajdonképpen a végét tekintve egy tragédia, ám de az út, amin oda jutunk, az tulajdonképpen tele van komikus elemekkel. Uh-huh. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy itt mondjuk a János azért adta ezt a műfaji meghatározást, hogy tragikomédia, hiszen tragikus esemény történik, de vicces formában. Nem kinevetteti a tragikumot, hanem, hát a igazság szerint én azért szeretem ezt a fajta színházat, mert ez egy abszolút Shakespeare-i dolog. Tehát Shakespeare ezt rettenetesen jól tudta, hogy ahhoz, hogy az emberre hasson mondjuk egy tragikus esemény, egy gyilkosság, az előtte meg kell nevettetni. Ha így olvassák az emberek a Shakespeare darabokat, drámákat, ott mindig ott van a vicc, és mindig a vicc ott van az előtt, ami előtt a tragédia bekövetkezik. Amerikai filmek is remekül mozgatják ezeket a dolgokat. Gondoljunk az őrmesterre, aki mindig ilyen vicceseket mond, és természetesen ő fog meghalni, miután megmutatta a gyermekének és feleségének a fotóját. Tehát, hogy igazából ezek toposzok, és ezek Shakespeare-től eredeztethetőek, még lehet, hogy korábban is, de Shakespeare-től biztosan. És ez szerintem ez ebből a szempontból is egy nagyszerű dolog, hogy ez egy mai kortárs mű, nagyon mai mű, és olyan színházi hagyományokra is épít, amik megkerülhetetlenek.
Arról mit gondol, hogy a tapokat érdemes-e ledönteni, vagy sem?
Én azt gondolom, hogy ami fontos, én nem hiszek az olyan típusú alkotásban, ami effektíve valamilyen romboló szándékkal történik, vagy ellenszínház történik, tehát hogy valami ellen akarok létrehozni művészeti alkotást. Én azt gondolom, hogy csak valami mellett lehet művészeti alkotást létrehozni, hogy az esetleg ellene van valaminek, hát az egy más helyzet. De pusztán az nem motiválhat, hogy mondjuk egy tabut ledöntsek. Az, hogy az előadás beszél fontos kérdésekről, társadalmi válságról, társadalmi helyzetekről, az a dolga szerintem egy ilyen típusú darabnak, hogy aztán a nézőben ez oda lyukad-e ki, vagy oda fut-e ki, hogy benne megdől valamiféle társadalmi tabu, vagy gondolat, vagy akármi, az tulajdonképpen az már egy egyéni történet. Tehát én szerintem az izgalmas az, hogy mi felmutatunk, a szocialista realizmusban volt az elvárás a művészettel kapcsolatban, hogy ne csak felmutassa a problémát, hanem mutasson rá megoldást is. Én azt gondolom, hogy a művészetnek nem kell megoldást mutatnia. A művészetnek az a dolga, hogy reagáljon az életre. Túl vagyunk már a szocialista realizmuson. A megoldás az nem a művészetben van. A művészet az megmozdít dolgokat, és az emberek gondolkodjanak a megoldásokon. Szerintem. Persze nyilván ebből sokan mást és máshogyan vallunk. Nekem mindig ez volt a meglátásom, hogy a művészet az titok nélkül nem működik. A Mona Lisa mosolya mindenki számára mást jelent. Ha valami csak egy valamit jelent, akkor az didaxis. Tehát az annak az iskolában van a helye, ha egyáltalán helye van az iskolában is. Bizonyos dolgokon kell a didaxis nyilván. 2 + 2 = 4. Tehát ezen nem lehet vitatkozni. De a művészet az szerintem nem didaktikus műfaj. Művészet az egy összetett dolog.
Az jut eszembe, hogy a fantáziát mennyire tudjuk használni ma, és egy picit itt beszélnék arról, hogy a díszlet az mennyire egyszerű ennek az előadásnak a díszlete, és hogy a képzelőerőnkre mennyire bízza rá azokat a helyzeteket, amik le vannak írva, el vannak játszva, de azért nincs a szánkba rágva. Ez egy nagyon összetett munka a díszlettervezővel. Mik voltak a direkciók?
Én Matyi Ágotával dolgozom már több mint 20 éve, vagy hát igen, több mint 20 éve. Én azért dolgozom jól az Ágotával, ő nekem a díszletjelmez tervezőm az esetek 95%-ában, mert az Ágota absztrahálni tudja azokat a szándékokat, gondolatokat, amik bennem megszületnek. Tehát nyilvánvalóan a díszlet az hónapokkal korábban terv elkészül, sok-sok egyeztetés kapcsán. És igaziból én azt láttam, meg én amennyire, én nekem ez a harmadik darab, amit a János tollából rendezek, és egyben játszottam színészként, és sokat láttam. És azt láttam, hogy a János darabjai ugye nem realista darabok. Borzasztóan realisztikusak az emberek, realisztikusak az érzelmek, de ezzel a nyelvvel, amit ő köré rak, ez a rontott nyelv, ez a beszélt nyelv, ez a nem mindig egyeztetett, nem feltétlenül, tehát nem steril ez a történet, ahogyan beszélünk. Ahogy én most a telefonban beszélek, egyik gondolatomat a másikba öltöm, ezáltal nem fejezek be gondolatot, kihagyok valamilyen köztes szót, mert átugrik az agyam. Ezt a János nagyon pontosan írja, ezzel jellemzi tulajdonképpen az embereit. És azt vettem észre, hogy azok az előadások működnek, amik absztrahálnak. Amik egy kicsit eltolják a realizmustól, és hagyják azt a fajta asszociatív hálót működni, ami az embereknek a fejében van. Tehát ez a nézőktől aktív részvételt kíván ez az előadást. Tehát, hogy hála Istennek nincs vele gond, tehát oda köti az embert. De az, hogy ez nem egy realista térben játszódik, nem realista ruhák vannak, ezeket a ruhákat, amiben a színészek játszanak, ezeket nem lehet megvenni a boltban. Tehát, hogy noha egy ing, meg egy nadrág, meg egy szoknya adott esetben, vagy szoknyaruha, de mégsem pont olyan. És nincsenek benne reális tárgyak, mindent papírból csinálunk, és ez is a fantázia dolga, hogyha letépek egy darab papírt, ha akarom terhes teszt, és azt néző pontosan tudja, hogy mi egyébként, ha akarom egy virág, ha akarom egy kutyalabda, ha akarom kutyaszartát, hogy gyakorlatilag bármire tudom használni. És én azt láttam, hogy ha én a János kulcsával szeretném ezt az előadást nyitogatni, akkor nekem a realizmus az nem utam. Sosem volt az. Tehát muszáj egy picit elemelni a realizmustól, miközben, és ez az izgalmas benne, abszolút reálisan hat az emberre. Tehát, hogy olyan embereket lát, mint akik az utcán vannak, de mégis egy picit fölötte vannak a valóságnak.
Azt mondja, hogy a nézők ott maradnak a nézőtéren sokáig. Van egyébként olyan színház, ahol a színészek visszajönnek és beszélgetnek magáról az előadásról, a problémákról, amiket felvet. Ez
igen.
Előfordulhat önöknél is?
Nálunk felnőtt előadásoknál ez nincsen. Nem jelezte még a közönség, hogy ezt ő igényelné, hogy tulajdonképpen beszélgessünk utána. A közönség találkozók vannak természetesen, ahol előadásokról beszélgetünk. Ez a típusú TIA-i, vagy bármilyen ilyen drámapedagógiai, vagy színházpedagógiai, bocsánat, foglalkozás, amit iskolásokkal, akár középiskolásokkal is szoktak csinálni, ezek ugye egy másfajta történet, ott feldolgozzák effektíve. Feldolgozzák ugye az előadásokat, ott színházpedagógusok vannak, tematika van, egyebek. Kecskeméten ezt a fiatalabb korosztállyal csináljuk, felnőttekkel nem.
Tavaly jelent meg a novella, elmeséli még, hogy H. Jánossal hogyan zajlott a közös munka?
Nos, ugye a Jánosnak az írói technikája tulajdonképpen az nem titok, ő ezt szokta is mondani, és vállaltan is mondja. Tehát a darab maga úgy született, hogy és 2025 van, akkor 2023 novemberében én fölkerestem őt, köztünk meglehetősen közvetlen, talán mondhatom baráti kapcsolat van. És mondtam neki, hogy szeretnék jövőre rendezni Kecskeméten egy előadást, és kaptam egy ilyen, kvázi megbeszéltük a vezetőség egy zöld kártyát, hogy legyen ez egy ősbemutató, és hogy volna-e kedve, ideje, energiája írni egy darabot a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház számára. És akkor azt mondta a Jancsi, hogy mikorra, mondtam, hogy 25 tavaszán lesz a bemutató, és akkor mondta, hogy igen, akkor addigra ott lesz is neki 2,5 hónapja, hogy ezt a darabot megírja. És akkor elkezdtünk beszélgetni témákról. Ugye én csak annyit mondtam, ő nem színészre ír, mint Molière, hanem annyit mondtam, hogy nekem ilyen korosztályú, és ennyi színészem van, és ilyen a nemek aránya. És akkor elkezdtünk témákról beszélgetni. Később kiderült, hogy mégis változott ott a nemek és korosztályok aránya, akkor jeleztem neki, hogy abba az irányba ne menjünk.
Mármint a darab írása közben, szóval bejöttek új karakterek?
Még ez 23 novembere, decembere. Tehát ez még akkor volt. És mire ő a novellát megírja, 24 elején jelenik meg ugye az Indexen a novella, akkor már megvan, hogy ez a téma. És akkor ezt megírja novellában. A János úgy dolgozik, és erre mondtam, hogy ezt lehet általában tudni, hogyha van egy téma, azt ő először mondjuk kap egy felkérést arra, hogy írja egy drámát, akkor ezt novellában írja meg először, mert azt mondja, hogy akkor látja, hogy hogyan, merre mennek a szálak. Tehát, hogyha novellában mit tud összesűríteni. És ezt a novellát fogja utána kibontani drámai szituációkká. Itt is ez történt. Tehát megírta a novellát, a Kutyatartólányt, és utána tulajdonképpen egy fél év, hát rá 3 hónapra, vagy 4 hónapra írta meg a drámát. Tehát körülbelül így volt az arány. Tehát a darab maga az 24 júniusára készült el, az a verzió, amit ő véglegesnek tart, és ebben ő, és én is tisztelem őt annyira, hogy én ebben nem szólok bele. Tehát a János megírta azt, amit ő szeretett volna ebből megírni, nyilván ezek a minimális paraméterek mentén, amiket mi egyeztettünk, témát, meg adott esetben ugye színészeket, meg lehetőségeket. És utána viszont azt mondta, hogy akkor ez volt ő, és innentől jövök én. Mint rendező, jön a színház, jönnek a színészek, jön a tervező. Ő abban sem szokott beleszólni. Más lett egy picit a darab vége, mint a novella. Tehát ez egy fontos dolog, hogy egy icirit-icirit más nyitotta a végére a János, és ez fontos volt neki is, és én is nagyon örültem neki, hogy ez így történt. Úgyhogy igazi borondok, ezzel elkezdődött a munka, tervezővel, egyebekkel, és akkor ugye március 14-én, már úgy most ez év 25 március 11-én volt a bemutatója az előadásnak.
Lesz még két előadás, igaz, ebben az évadban?
Igen, ebben az évadban, itt május végén még most játszunk kettőt, hát a héten gyakorlatilag, és ugye mivel mi egy vidéki nemzeti színház vagyunk, évi 12 bemutatóval, ezért viszonylag mindig az egy nagy kérdés, hogy, hogy mi tud átkerülni a következő évadra. Ugye igazából most hála Istennek múlt héten látta a Gyulai Várszínház igazgatója Elek Tibor az előadást, és ő jelezte, hogy ő 26 nyarára szeretné meghívni ezt az előadást. Most Deszkasz Fesztivál készül Debrecenben, ami a Kortárs Drámák Fesztiválja. Szóval most egy pár dolog van, ami, vagy Kortárs Magyar Drámák Fesztiválja, most van egy pár dolog, ami esetleg még így megtarthatja azt a dolgot, hogy érdemes legyen ezt nekünk a következő évadra átvinni az előadást és játszani. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül, de mondom, itt ezek általában ilyen technikai kérdések, hogy tudjuk egyeztetni a színészeket, a játszóhelyet, hova tudjuk pakolni a díszletet, szóval ez nem könnyű. A Kecskeméti Katolikus Nemzeti Színháznak 440 előadása van egy évadban, 3 játszóhelyen játszunk, és egy gyombostűt nem lehet leejteni. Hála Istennek akkor az érdeklődés a nézőtéren, mindegy, hogy az 550 fős nagy színházban, a 80 fős stúdióban, vagy a 200 fős kamarában játszunk, úgyhogy...
Remélem, hogy még azért a hallgatóinknak lesz lehetősége akár ebben az évadban, akár valamelyik fesztiválon megnézni ezt az előadást. Köszönöm, hogy beszélhettünk róla, és további sok sikert és jó előadásokat.
Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
A Kutyatartó Lány című előadásról beszélgettünk, H. János írása a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban.